ember hozott rozsnyavaj a várban. Igen, nem valami vonzó név, tudom. De mi nagyon kedvesek vagyunk.
Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Rossz Nyavaja Ostroma Podcast 43. adása. Én Mr. Jackpot vagyok, velem szemben pedig, hát vértől iszamosan maga...
G. Edző, köszöntöm a kedves hallgatókat, a közvetítés újonnan bekapcsolódó hallgatói kedvéért elmondjuk, hogy a Rossz Nyavajában meccseket közvetítünk, ezek a meccsek általában egy kerek vagy szögletes asztalon játszódnak, majd ezen játék értékelése után elkanyarodunk a végtelenbe, táncolunk, asszociálunk és esőt, nem tudom, idézünk, hát bármit is jelentsen ez.
Amire igény van. És most a szó a stúdióján. Még egyszer kifogom. És most a szó a stúdióé. Zé, milyen kis hírekkel érkeztél mai adásunkba? Aztán ezt a manírosságot lerakjuk, csak ugye hát ez a mai játékunkhoz illeszkedő.
Tehát úgysem fogjuk lerakni, nyugodjunk bele, hogy ezt a következő másfél órát töltsük el így. Egy kis híre jöttem, jackpotom. Nem tudom, láttad-e, hogy a közös kedvencünket, a Hét Csoda Párbajt kicsit újra álmodták. Gyűrűk urás Hét Csoda Párbaj fog megjelenni. És ha bár mondhatnám, hogy ez egy újabb bőr, amit lenyúznak róla, de engem most borzasztóan érdekel, hogy milyen lesz, hiszen ha jól olvastam, abból a két bekezdésből belerakják azt a fajta aszimetriát, amit mondjuk a War of the Ringben vagy bárhol tapasztalhatunk, hogy azért az egyik oldal így győzhet, a másik oldal úgy is győzhet. Nagyon érdekel, hogy
igen, meg azt nem is tudnám elképzelni így a gyűrűk urás témánál a teljes aszimetriát, tehát hogy az így furcsa lenne, hogyha csak átszkinelnék az eredeti
aszimetriát.
Igen. Akkor, hogy... Uh-huh. És nekem egy, ugye alig lehet tudni még valamit a játékról, kicsit furcsa volt nekem, hogy Vincent Dutrét választották így a gyűrűk ura dizájnhoz, ugye ő csinálta a borítót is. Nekem valami kis idegesség beleköltözött a vádlimba, hogy ezt megláttam, nem tudom még, hogy milyen lesz magában a játékban, de a borító alapján olyan furcsa, tudod, amikor két olyan ismerősöt találkozik, akik amúgy nem ismerik egymást, tehát hogy a Vincent...
És jó oka van ennek.
Igen. Úgyhogy én is várom, ugye szeretjük a gyűrűk urát, ezt ugye elmondhatjuk, a Hét Csoda Párbajt is, én is kíváncsi leszek rá, nem instant vásárlás, azt kell, hogy mondjam, tehát azért meg fogom nézni, hogy milyen szabályokkal operálnak. Ugye a dizájnerek ugyanúgy Bruno Catala és Anton Bauza, szóval azért van esély arra, hogy jó legyen.
De meg tudlak nyugtatni, hogy viszont nálam ugye családi okokból is úgyis instant get, úgyhogy
Na, teljesen jó.
Hét Csoda Párbaj, mint Gyűrűk ura okból, úgyhogy úgyis el fogom hozni aztán, hogy együtt kipróbáljuk, szuper. És majd véleményezzük. Szuper. Ennyi volt nálam a hírblokk.
Uh-huh. Igazából mondtam neked ugye adás előtt, hogy a Golden Geek díjakat, hát vártam, hogy befusson az adásig, de mivel késik ez a nagyszerű intézmény, ezért erről nem tudunk beszámolni. Viszont ugye, hogy az elmúlt két hétben mivel játszottunk, mert két hete vettük fel az előző adást, én, ami nem munka viszonyú, egyetlen egy darab játékkal játszottam, a Seize the Bean, ami ugye a harmadik adásunknak a témája volt.
Ős élmény.
Abszolút. A rossz nyelv, ős élményünknek a része a Seize the Bean, ami hát ugye egy pakliépítős, munkás lehelyezős kis játék, ahol egy berlini kávézót kell vezetnünk, ezt tegnap Missy Jackpottal asztalra raktuk. Igazából szerintem egyetértek a régi véleményemmel, bár nem hallgattam vissza, hogy mit mondtam róla, hogy ez a tisztességesen használja a mechanizmusokat, jó kirak, nagyon jól néz ki az asztalon. Tehát ez, hogy a kávébab, az kávébab, a kávés csésze meg van festve, és az, hogy
a kockacukor,
ez nagyon sokat dob rajta, illetve nekem pont az jutott így a végén eszembe, hogy lehet, hogy elővenném legközelebb ezt a játékot, és akkor ugye a kártyákat végignézni, mert hogy minden kártya nagyon ötletes grafikával van, és akkor most például egy olyan settinget állítottunk össze, hogy ilyen, mert ugye a különböző társadalmi csoportok, hogy nem tudom, turisták, öreg berliniek, punkok,
melósok,
így van, és hogy most például a társasjátékosok is voltak, a társasjátékozó emberek, és hogy hát a társasjátékok és a kávézók, ugye az valamennyi mennyire összeér, és hogy itt is úgy tematikusan lekövette, hogy hát ők csak ott játszogatnak ahelyett, hogy rendesen fogyasztanának, de közben oda csábítják a többieknél. Szóval, hogy nagyon ötletes sem voltak megfogva az ilyen archetipusok, hogy például volt egy olyan karakter, aki a duplán szlívező ember, tehát aki annyira szlívez mindent, hogy ő már duplán rakja rá, és hogy ilyen apróságokból így jók voltak. Szóval...
Azt viszont beszéltük, hogy egy játék után úgy éreztük, hogy kicsit kikopott a poén a kártyákból, és utána már csak néztük, igen, hogy akkor plusz két ilyet, meg mínusz abszolút, egy ilyet ad.
Abszolút. Tehát ezért is mondtam, és itt is teljesen az volt, hogy már a vége felé, meg az elején még a review-kat olvasgattuk, hogy hashtag latte art, hashtag nem tudom én mi, mert ugye a győzelmi pontok igen, igen, is review-k. Úgyhogy ez a játék közben kikopik, de hogy nem tudom, így tök szívesen végignézek, mert tényleg irtózatos mennyiségű production design tettek a játékba, és rengeteg igazából nem annyira fontos graphic design. Szerintem az, amit ezzel a játékkal, ez a szerelmes levél a berlini kávézóknak, szerintem az 100%-ig sikerült. Tehát, hogy tényleg ilyen nagyon gazdagon föl van töltve. Igen, mint játék elég hamar elillana témája. Na úgyhogy ennyi újrajátszás volt. Jó, szívesen játszok még vele, de ugye, ahogy mondtuk is, nem egy...
Két évvel ezelőtt, ha belegondolunk, hogy repül az idő jó társaságban, nem ez az?
így is van. Úgyhogy más sajnos nem játszottam, ezt kell, hogy mondjam, nem volt érkezésem most mást játszani.
Hát, más nagyon én sem. Akkor kanyarodjunk rá a fő témánkra, ahol szerintem adás dramaturgiai szempontból elárulhatjuk, hogy valószínűleg kivételesen többet fogok beszélni.
Ja, abszolút. Nálad. Ez abszolút.
De aztán lássuk meg, ez a meccs még nincs lejátszva, hogy földobjam így a tojás alakú labdát.
De ha bemegy, akkor az gól.
Természetesen. Mai témánk ugye a Blood Bowl, vagy a vérfoci, mert hogy ezt magyarul is így ismerik, igen, nagyon sokan, nagyon helyesen. Egy nagyon-nagyon régi klasszikusról beszélünk, ami egyébként jackpotomnak új volt, ő még abszolút nem találkozott vele élőben. Gondolom azért láttál róla cikket, vagy...
Igen, így, tehát hogy tudtam, hogy létezik, tudtam, hogy egy ilyen furcsa viszonyban áll a terepasztalos játékokkal. Azt nem teljesen tudtam, hogy mennyire van ez a méregetjük a távokat jelleg. Van benne ugye itt a passznál egy ilyen mérő, de azért nem annyira jellemző, mint a terepasztalos játékok. Te tudtam, hogy valami furcsa rokona ezeknek, és hogy önmagában tényleg, hogy ez a Warhammer világhoz kapcsolódik, de hogy mégiscsak egy. Meg ebből, hogy mondjam, tehát, hogy ez nem is egy ilyen franchise, de hogy jelentek meg ilyen nem minis játékok is. Tehát most így, hogy beszéltünk róla, eszembe jutott, hogy van valami kártyás változó.
Team Manager, igen.
Igen. Szóval ez
se rossz, de hogy felejthető volt. Igen, miért fontos ez a játék? Két okból is fontos. Egyrészt, amikor az ős élményeidről beszélgettünk, az volt a baj, hogy engem kicsit váratlanul ért a kérdés, hogy milyen mérföldköveket tudok lehelyezni, és ez nem jutott eszembe, hogy volt nekem ilyen is. Uh-huh. Amikor Gábor barátom szobájában ücsörögve, még bőven 10 évesen, megláttam a polcán, és mondtam, hogy hát ez mi, és mondta, hogy hát Angliában ki volt nyári táborban, munkán, nem emlékszem, és hogy az összes keresetéből ezt vette meg. És ott csücsült, és akkor levettük, és akkor egy jó bő évtizedre azért rajta maradtunk az anyagon. Úgyhogy nekem ez is egy olyan játék, ami egy olyan vonzás a társas játékok fele, hogy akkor benne vagyok a hobbiban, és ezzel foglalkozom. De mi is ez, aki tényleg nem találkozott vele, mert lehet, hogy az eurós hallgatóink közül tényleg nem ismerik ezt a világot.
Hát meg engem is, hogyha ahhoz állítottak volna, hogy így mit és hogy, azért nem teljesen tudtam volna, szóval mindenképpen jár a felkészítés a hallgatóknak.
Két tételmondat, egyrészt kicsit messzebbre indítok, de ugye alapvetés, hogy ami belefér egy vödörbe, abból lehet pálinkát főzni. Civilizációs alapfeltétel. Ez miért fontos? Ugye szinte Gábor barátom hallhatatlan mondata, hogy könnyen beláthatjuk, hogy a futballnak egy fantázia világban is muszáj megszületnie, mivel a tűzgyújtáshoz vagy a pálinka főzéshez hasonló alapkészségről van szó. Uh-huh. És a vérfoci az ugye gyakorlatilag az amerikai foci egy fantazi világban. Sokkal véresebben, sokkal durvábban is nyilván kicsit leegyszerűsített szabályokkal, de erről van szó. A Warhammer Old World-jének egyébként egy ilyen párhuzamos univerzumába rakták le, tehát egy ideig nagyon hangsúlyosan kommunikálták, hogy ez nem az az Old World, csak aha, nagyon hasonlít aha rá, ez majdnem az. Mert hogy itt a hatalmas csaták után az orkok és a törpék egyszer csak valami ősi rom közepén találták magukat, ahol egyszer csak megnyílt a föld, beomlott, és akkor egy ősi könyvet is találtak, ahol Nafl istenség, NFL, segítünk a hallgatóknak, akik ugye nem látták leírva, ősi kötetét találták meg, és egy törpe bölcs visszafejtette, hogy hát a régi ősi időkben úgy rendezték a háborúkat, hogy 2-11 főből álló harcos csapat csapott össze egyelőre megbeszélt helyen, és a világ legbrutálisabb jeleneteit rendezték, ahol egy fölfújt disznóbőrt kellett elvinni innen oda vagy onnan ide, és így rendezték a konfliktusokat. És ennek az orkok is és a törpök is nagyon megörültek, elkezdték dekódolni a szabályokat, lejátszották az első vérfoci meccset, ami azt hiszem egy hétig tartott, és mindenki meghalt. Maradék megsebesült, de aki túlélte, azok megegyeztek, hogy ez tényleg jó móka volt, és a jövőben akkor inkább így fogunk háborúzni, és az öreg világ összes faja aztán szépen lassan ebbe bekapcsolódott, egy óriási lór is van körülötte, tele nyilván át kacsintásokkal, és egy példa csak, hogy amikor elérünk oda, hogy szponzorálják is a meccseket, ott a Budweiser a támogató sör. Ezért is hoztam a Budweisert. Nem csak azért, mert akciósan korsót is adtak mellé.
Hát a formához a tartalom így illeszkedett.
Így bizony. Tehát egy amerikai futball stílus paródiáról van szó, de mégis milyen a stílusa? Ez igazából egy skirmish wargame. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy egy Mordheim, vagy egy Necromunda, ahol ugye összeállítasz egy kis csapatot, bizonyos szabályok alapján van valamennyi pénzed, vagy pontod, mint egy Warhammer 40K-ban, csak ez sokkal szűkebb, egy sokkal kisebb csapatot raksz össze, ahol igazából mindenkinek van egyénisége, neve, karaktere, nem muszáj persze elnevezni a játékokat, de azért játékosokat, de szokás. Egy skirmish wargame, amit mondjuk nem egy kis összeépített terepasztalon játszunk, hanem egy futballmezőn, ahol nincsenek akadályok és emelvények, stb., hanem egy line of scrimmage, meg két endzone, ahol be kell vinni a labdát, és a két minikből álló csapat, amely minik bizonyos típusokba tartozhatnak, ahol éppen nem mesterlövész, meg paplovag, meg ilyesmi van, hanem más posztok, erre majd kitérünk, ezek fognak összecsapni. Mindenkinek megvannak a saját képességei, erősségei és gyengeségei, és próbáljuk nem lemészárolni a másikat, csillag, de, mert az megkönnyíti azt, hogy bevidd a felfújt.
Nem ez a cél, de hasznos.
Nagyon hasznos, tehát hogy a felfújt disznó bőrt aztán bejutott.
Szégyen a gyilog, de hasznos, mondják. Amúgy ez, hogy wargame, csak nem akartam egy csillaggal megszakítani, amit mondasz, hogy hasonlít a terepasztalos wargame-ekhez, de wargame-hez lehet ezt a játékot sorolni?
Azért lennék kicsit megengedőbb, hogy igen, mert az ilyen játékokban is vannak mondjuk küldetések, amik hasonlítanak mondjuk egy Capture the Flag-hez, vagy hogy tarts meg egy pontot, vagy hogy kapj el egy kegytárgyat és vidd be a saját bázisodra. Tehát ilyen küldetések vannak ezekben is, a Malifaux, War Machine, nem tudom, nagyon nem ismerem ezeket. Ebből már kicsit kimaradtam, de vannak ilyen szenáriók.
Igen, meg mondjuk nagyon sok irányból hasonlít ez az 1v1, különböző egységek, különböző képességei, táblázatok.
Van benne táblázat.
Kockadok. Szóval, hogy igen, de valószínűleg ez a legeltérőbb wargame a wargame-ek közül, amiket játszottunk. Én ezt...
Tehát, igen, egyértelmű, elég... mert nyilván az, hogy egy sportmeccset próbálunk lejátszani, azért... kellett kicsit erőltetni nekem is, amikor próbáltam megfogalmazni, hogy mi is ez, de igazából a wargame, hogyha absztrahálom, de hát nagyon más. Nincsenek tereptárgyak, nincsenek emelvények, nincsenek géppuskák, de hát attól még harcosok csapnak össze, és alapvetően nem a hidat akarom megtartani, hanem a gólzónát bevenni, de ugyanúgy van egy ilyen jól definiált cél.
Elfogadom a...
És nem is az első ilyen volt, mert én azt nem láttam, volt egy Masters of the Midway nevű még a vérfoci előtt, de szerintem sokkal több nem nagyon lehetett előtte, és azért követték is utánzók, ez hát most a Games Workshop üzletpolitikája vagy bármi miatt, ezt a mondatot vagy a gondolatot nyitva hagyom, de például volt a Guild Ball, ami borzasztó népszerű volt jó pár évig, ezt is játszották barátaim, amíg a kiadó le nem zárta azzal, mert nem volt sikeres, hogy hát a játékosok miatt nagyon unalmas lett az egész guildból, úgyhogy lehúzott.
Hú, ez jó, ez a Friendly Fire, ez tetszik. Hogy
a... Fú, azt én olvastam, mert most így kicsit így visszanéztem.
Jó a játék, de a játékosok szarok.
Jó a játék, zseniális játékot alkottunk, de a játékosok miatt nagyon unalmas, mert hogy lámentek az ilyen-olyan stílusra, úgyhogy lehúzok a rolót. Tehát ez...
Igen, nekem egyébként ez a Dominion élményem, hogy a Dominion egyébként lehetne egy jó játék, de mivel ugye kioptimalizálják arra, hogy pontosan hogy kell játszani, azért onnan torol, szóval távolról lehet nézni, de igen, ez jó. Ezt meg fogom jegyezni ezen túl, hogy...
Végül is játék kiadónál jól jönnek az ilyen panelek,
ez,
hogy...
Igen, ezt egy gyűlésen előadhatom, hogy nem a játék szar, hanem a játékosok.
Tehát ugye fontos, hogy egy minis játékról beszélünk azért, ugyanúgy, mint egy Warhammernél meg kell vásárolni a itt csapatot, nem sereget, de ugyanarról beszélünk, illetve kellő számú minivel kell ahhoz rendelkezni, hogy össze tud rakni azt a kombinációt, amit lehetővé tesznek a szabályok, és te úgy rakod össze, hogy föl tudod rakni a táblára. De mielőtt belemegyünk, csak szerintem egy-két bekezdést szentelek a történelmének, mert hogy szerintem a rossz nyavaja történetében nem sok olyan játék volt már ilyen, aminek van tényleg történelme, mint a Dimacher, vagy ilyesmi. Hogy ez Jervis Johnson designer 86-os játéka. Én már éltem, és a testvérem is, te még nem. Tehát tényleg régi játékról beszélünk, ami jó pár iteráción, mutáción esett túl. Tehát tényleg, ha belegondolsz, hogy generációk nőttek fel ezen, mert sok-sok évtizedig.
Igen, és ez, hogy living rule, tehát aminél van ez, hogy living rule, akkor ott az, vagy igen, ezt egy olyan entitásnak csináljuk, ami alakul, iterálunk rajta, újra húzzuk, kikerül a kánonból, bekerül, mit tudom
igen,
én.
Igen, itt is volt.
Meg főleg az, hogy ugye ez egy verseny, tehát hogy itt azért, ahogy a Games Workshop játékainál, tehát ezek bajnokságokra azért így ki van találva, nem? Tehát hogy arra van optimalizálva.
És óriási szcénája van a mai napig. Amit igazából ez is, most nem is mondom végig talán, mert nem mutatom a hallgatókat, mert voltak eleinte még ilyen volt, aztán olyan volt a játék, ennek utána lehet olvasni, ha valakit nagyon érdekel, de...
Pár mondatot mondjál róla.
Eleinte még sokkal inkább épült a Warhammer fantazira. Uh-huh. Tehát tényleg egy hadi játék volt, csak egy futballpiccsen játszott, és még papírfigurákkal, hát ilyen karton figurákkal lehetett tologatni, és akkor a második kiadás hozta el, ahol már a kifejezetten rámentek, hogy ezek sportolók, ezek a figurák, és akkor... Persze páncél, meg ököltőr, meg mindenféle van ezeken a játékosokon, de már ott volt a kezükben a labda, meg látszott, hogy ők valamilyen játékot játszanak, és megjelentek a minik, és ugye mindegyik csapatra el lehet költeni egy csomó pénzt, és kifesteni, és stb. Tehát ilyen nagyon klasszikus minis wargame-ről volt szó már akkor is. A harmadik kiadás jött ki 94-ben, ez az, amit én megismertem, ennek a dobozát még elhoztam ide, ez amit megláttam
gyönyörű,
gyönyörű polcon.
Egyébként, igen.
És iszonyú hangulatos maga, és a vérfoltokkal, és a fűfoltokkal, és a mindennel együtt szerintem nagyon hangulatos, és ott jött be, hogy már nem, azt hiszem úgy volt, hogy 3 gólig tartott a régi verzió, és itt nem, hanem akkor megvoltak a 8 kör egy fél idő, és 2x8 akkor az egy meccs, mert folyton ilyen önreflexíven poénkodik a szabálykönyv is, ahol leírja, hogy régen volt a 3 gólig tartó, de volt egy olyan kupa döntő, ami 6 hétig tartott, és mit tudom én, a csapat minden 40 tagja meghalt mindkét csapatból, és nem tudom, ki lett a győztes. Akkor ezt megváltoztatták, tehát ott jött be ez a nagyon nagy szabályváltás, ahol tényleg egy ilyen modern játszható, és már tényleg a játszhatóságra odafigyelő szabályokkal rendelkező játék lett belőle.
Egyébként ez érdekes, hogy ez így a modern game designnak az eredménye, hogy a végtelenség lehetőségét is ki kell gyökölni a játékból. Tehát ilyen előtt én is álltam, hogy hülye vagy, ha úgy játszol, hogy végtelenségig tartson, de elvet sem lehet bent tartani, mert akkor az lesz, hogy hát már itt vagyunk 3 hete is.
És azt hiszem 2001 volt, ez már akkor volt, mikor talán kicsit, nem, ekkor még sokat játszottam, mikor ez a Living Rulebook, amit mondtál, ami folyamatosan nem adtak már ki új dobozt, csak csapatok, aztán játékosokat, meg a Living Rulebookot frissítették. Aztán dobta a Games Workshop az egész játékot, megszüntették a támogatást, de hogy ez egy olyan játék, amit mondjuk olyan kerekítek, 15 éven keresztül a közösség fönntartott. És a Living Rulebookot ott a közösség fölszentelt NAFL papjai életben tartották, és versenyeket rendeztek, stb. Stb. Egészen 2016-ig, még úgy nem döntött megint a Games Workshop, hogy hát ennyire szeretik, akkor azért még egy pénz, kis pénz,
úgy hallott?
Egy kis pénz még lehet benne. És akkor feltámadt, és 2020-ban jött ki az általunk játszott Second Season, amihez aztán elkezdték kiadni a régi kánonban már szereplő csapatokat is, és akkor kijöttek a vámpirok, az amazonok, stb. Erről majd fogunk beszélni. És most van azt hiszem 30 hivatalos csapat, ami még fontos lesz, és ezt erről talán fogunk beszélni. És azóta folyik a csapatok kiadása jó pénzért, és akkor ilyen új Spike magazin elektronikus formában, mit tudom, 30 euróért vedd meg abban a leírása a csapatnak, amit egyébként megtalálsz ingyen máshol, de meg ha megveszed a dobozt, mindegy. Tehát ez ilyen Games Workshopos. És akkor most tartunk ott, hogy jelenkor. Azt hiszem már el is mondtuk, hogy miről szól a játék. Két csapat egymásnak feszül, ahol mi vagyunk az edzők, a játékosok, akik egy-egy figura, akik lent vannak, és megvan neki a wargame-ekből ismert kis képességeik, nem annyira bonyolultan, de van neki mozgáspontja, hogy tud passzolni, milyen ügyes, milyen erős a páncélja.
Igen, ilyen szempontból egyébként mind wargame, meg kicsit ilyen RPG-s feeling ez, hogy vannak ilyen statjaik, és jó, nem annyira, na mindegy, de hogy ez ahhoz, hogy fölkapja a labdát, ahhoz agility check-et kell dobnia. Igen. Ahhoz, hogy lezúzza a másiknak a vesét, vese lezúzó check-et kell dobnia. Tehát, hogy abszolút azért a Games Workshop tényleg ez a most nem a D&D-t, inkább csak ilyen benchmarkként, tehát ez a D&D által meghatározott ilyen nagy amerikai wargame-ek és RPG-knek ez a klasszikus vonalának Igen. egy ilyen darabja, és ez egyébként teljesen érződik is benne. És szerintem azt tegyük még hozzá, hogy ezek az, hogy milyen csapatokat játszatsz egymás ellen, az gyakorlatilag rajtad és a pénztárcádon múlik, tehát mi most kiválasztottunk kettőt, az orkok az emberek ellen küzdöttek, de amit itt mutattál, hogy mennyiféle, hát nem is frakció, hanem ilyen faj van, akikkel lehet játszatni, ugye ezt külön megvásárolod, viszont ezeknek a bizonyos szintű aszimetriája adja szerintem a játéknak a nagy értékét. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy most csak másképp néz ki az egyik, mint a másik, és nem csak az, hogy én ilyenre festem ki az amerikai futballistámat, ő pedig olyanra, hanem ez egy moderáltan azt, nem tudom, nem ismerem annyira a többi fajt, amivel ugye nem játszottunk, erről majd inkább te tudsz dolgokat mondani, de hogy azért az aszimetria egy fontos eleme ennek a játéknak.
Nagyon fontos eleme, így van. Tehát a felsorolt, és viszonylag standard fajokból, aki nem ismeri a Warhammert, azért egy-két meglepetés van benne. De hát el lehet képzelni, hogy milyen focit játszik egy ork vagy egy törp csapat, hát amire Knézien ő azt mondaná, hogy egy mezőnyben erősek, tehát hogy szépen lassan menek előre, és mindenkit meggyilkolnak maguk előtt, szép lassan és módszeresen, nincsenek nagy passzok, meg táncmozdulatok, meg ilyesmi, mert ez a német stílusú futball. De mondjuk egy nemes elf, vagy egy erdei elf válogatott, ők sokat fognak passzolni, át fognak ugrani az ellenfél feje fölött. A hozzájuk beállt faemberek, vagy entek, nem hívhatják így, azok le fogják darálni még az orkokat is, akik velük szemben állnak. Ha még félszerzetekkel játszunk, hát ha ránéz egy ork, már kipukkad. De hát ott is áll két faember, aki, ja és erről nem is meséltem a közös játékunkban, meg tudja fogni az egyik félszerzetet, és passzol vele. Úgyhogy a félszerzetnél van a labda. Egész más játékstílus. Egy káosz törpe, egy káosz csapat, egy élőhold csapat, ahol vannak azért gyorsabb gúlok, vagy éppen olyan akkor farkas emberek, de hát alapvetően mégiscsak egy csószogó, alig mozgó zombiból áll a derékhad. Egész más stílus, taktika, stratégia, hogy állok fel, hogy építem a csapatomat, ez gyakorlatilag végtelenféle meccset fog eredményezni. Nem csak a felállások miatt, hanem egyszerűen azért, mert annyi kockadobás van, hogy az első körben már elő fog fordulni valami, és hát itt sajnos az orkpáncél rosszabb részére került jackpotom, hogy reménykedtem benne, hogy kibomlik neki a vérfoci minden szépsége, Tehát ha az első körben meghal két embered, akkor ez nehezen, nehezen fog létrejönni, 12-ből ugye, ahol 11-et kell aztán kirakni pályára. Nem csak egy halt meg, és a párat kiütöttek a kemény fiúk. Tehát ez a fajta aszimetria az nem feltétlenül akkora, mint mondjuk, nem is úgy hirtelen jó hasonlat eszembe, de
hát nem olyan, jelentős. Mint egy rút, ami...
Igen. Nem más játékot játszunk, de hangsúlyosan nagyon más taktikával kell mozogni.
Igen. És a képességek ismeretében kell a taktikát kiépíteni.
És itt meg kell jegyezni, hogy mi ugye egy meccset játszottunk,
igen.
De hogy hasonlatosan azért sok ilyen játékhoz a ligában bomlik ki igazán a szépsége az egésznek, tehát amit mondtál, D&D hasonlatot abban is megáll, hogy a ligában, igen, tehát játszunk egymással meccset, attól függ, hogy hány rajongónk jött el, kapunk pénzt, meg hogy milyen látványos küzdelem volt, hány társdám volt, hány halott volt. Uh-huh. Pénzt kapunk, és akik jól teljesítettek játékosok, ők aztán szintet fognak lépni, új képességeket kaphatnak, az azért elég vastag szabálykönyvből. Itt hát az alapcsapatban 4-5 fajta képességet kell megjegyezni, további 40-50-et simán képzelj még oda a mutációkkal, mindenekkel együtt. Úgyhogy a végtelenségig lehet aztán még tweakelni, specializálni, formálni a csapatodat, hogy már halványan se emlékeztessen arra a kezdő csapatra, amivel először fölálltál, aztán játszol, ameddig játszol, vagy tart a liga, ameddig tart a liga.
Hát vagy ameddig életben maradnak a...
Igen, mert 3-4 rossz meccs is lehet, hogy egyszer azt mondod, hogy akkor visszavonultatom a csapatomat, mert...
És indítasz egy újat. Igen. Egyébként ezt abszolút el tudom képzelni, nekem így a Gloomhaven-nél olyan élmény, hogy most azt, hogy a játék mennyire jó és mennyire nem jó, az most más lapra tartozik, de hogy önmagában az, hogy viszel egy karaktert, és ő fejlődik, és egyre jobb lesz, az annyival megnöveli a játéknak az élményét, tehát ez a játékról játékra javulok valamit, valahogy én tudok így konoszörködni vele, hogy akkor így ezt a képességet neki adom, vagy ezt a sportolót vásárolom meg, szóval ezt abszolút el tudom képzelni, hogy ez az élményen nagyon sokat tud csavarni, hogy így tudom, hogy most ez az embercsapat nem csak az volt, hogy az orkok leradírozták őket, hanem az, hogy jó, de akkor most bejött egy kis büdzsé, és akkor mi lenne, hogyha nekik nem tudom én ilyen felszerelést vennék, vagy olyan. Szóval ezt így el tudom képzelni, hogy ez így nagy élményt tud adni.
Igen, el is hoztam ugye a régi dobozt, hát ilyen kegytárgyként, amit elővakartam a sarokba, és mutattam Mr. Jackpotnak, hogy tényleg körülbelül 20x évvel ezelőtti feljegyzések még benne voltak, hogy mi...
Az a füzet nagyon jó, azt mesélte.
Saját ligát játszottunk, nagyjából az én szobámban, meg itt-ott, ahol összeültünk, vagy kocsmákban, és folyó szöveggel írtuk, hogy mi történik a meccsen, mintha egy közvetítést akarnánk megörökíteni az utókornak, hogy alakult, hogy változtak a játékosok, a roszterek még mindig megvannak, úgyhogy óriási élmény volt. És tényleg, amit mondtál, hogy, és ez is a skirmish jellegéből adódik, hogy ha van 13 játékosod, akkor mind a 13-at ismered, nem pedig egy 40 000-es sereget igen. fogsz kirakni, és tudom, hogy... És volt olyan zombi, ami a szívemhez nőtt, mert hogy már csak 3-at lépett, mert megnyomorodott, de hát volt neki blokk, meg testőr, meg szerelés, meg mindenféle képessége, amivel ő volt a legjobb zombi a világon, hát feltéve, hogyha odaért bárhova, amit... nem tudott szegény.
Igen, meg ebből a szempontból, és akkor majd mindjárt kicsit az, hogy a játéknak a menete az, hogy megy, arról beszélünk, de az, hogy ha nagyon customizolva vannak már a karaktereid, hogy jó, ez gyengébb, de tud ilyet, de a másik nem, akkor már eleve az, hogy hogy állított föl az egyes, nem tudom, rán, vagy mi annak a neve, tehát amikor fölállítjuk igen, a igen. csapat. Tehát, hogy akkor, hogy kit hova raksz, akkor nem csak az, hogy jó, azok a baszók menjenek ide előre, akkor a gyorsak ide jobbra, hanem akkor már van az, hogy jó, őt teszem ide jobbra, mert így meg úgy, és őt meg oda bal középre. Szóval azt is el tudom képzelni, hogy ez a fajta ilyen taktikai fölülnézet az sokkal finomabb tud lenni, amikor már minden egységhez csatlakoznak ilyen
igen, dolgok. És nagyon kell látni, hogy az ellenfél milyen játékosokkal áll ki, és miért úgy állítja föl, ahogy annak idején mentünk bajnokságokra is, ami mondjuk egy vagy két napig tartott, csak mindenki egy sereget elkészített, uh-huh. és aztán az a sereg fejlődött, de csak a bajnokság uh-huh. alatt. Viszont ugye a negyedik meccsnél már azért tökre alakult, hogy mi hol van, és akkor meg kell kérdezni, hogy akkor mondd szépen végig, hogy a te játékosaid mit tudnak, ki nem a basic, hanem már kapott valami skillt, úgyhogy abszolút ott volt. És...
Ja, mert azt tudni kell. Igen, és ez, amit mondtál nekem, hogy az előző kiadás, vagy hát ez a régebbi változat, amit megmutattál, hogy abban még nagyon sok minden ilyen, nem is az, hogy imbalanszos volt, de hogy ha jól értem, ebbe az új kiadásba azért standardizáltak elég sok mindent, eléggé...
Nem azt mondanám, hogy standardizáltak, hanem tényleg törekedtek a balanszra. Uh-huh. Egyébként pont ilyen néha egy funkibb képesség egy behozásával.
Ja, értem. Aha. Ahogy nem streamline-olás, hanem balanszolás.
Igen, uh-huh. Igen. De az, hogy de nem vették ki a funkit belőle, uh-huh. Ahogy a ugye példának mutattam neked mondjuk a régiben a Halfling, a félszerzett csapatot. Igen. Nem hiszem, hogy volt éppen mélyű ember, aki nagyon sokat játszott velük, mert hogy de hogy most a gnómokat, a Halflingokat, a goblinokat is sikerült úgy visszahozni, hogy azért egy-két ilyen biggája, trollal, ogréval, ezzel, azzal egész labdába rugós csapat lehet belőle. Ugye itt tírekre osztották föl, 1, 2 és 3, hogy mennyire könnyű vele játszani. Uh-huh. Tehát ezek a...
Ja, hogy aha.
Azért ezek a csapatok, ahol ilyen apróságok vannak, ahogy rálépsz kipukkad, azok általában tír 3-asok. Uh-huh. Tehát, hogy veterán edzőknek ajánlják, de hogy nem egészen elvetemült uh-huh. ötlet uh-huh. velük menni. Egy példa arra, hogy az ork csapat azért elég erős volt mindig is, amivel én most játszottam. De megjegyzem, a bíróság kedve, hogy felkínáltam Mr. Jackpotnak a választás lehetőségét. Emlékszem még egy vitára egy kocsmában, még fiatalok voltunk, ittunk, ahol említett Gábor barátom és egy közös barátunk késhegyre menő vitát folytattak, hogy mennyire jók az orkok, és a Csonti barátunk mondta, hogy de hát ő 10-ből 8-szor egészen biztosan győz az orkokkal, ha fölállunk, és ami nagyon nem tudom, miben fogadtak, és hogy azóta lejátszottak-e 10 meccset egymás ellen basic csapatokkal, de hogy ennyire erősnek gondolták az orkokat, most pedig behoztak egy olyan képességet, hogy ugyanolyan erősek, durvák, nagy a páncéljuk, csak halálosan gyűlölik egymást.
Tehát, tényleg ezt néztük játék közben?
Nem passzoltam egyszer se. Ja, még a labdát se adtam át senkinek.
Tényleg. Ez
nem volt erre szükség, és pont a dobóhoz került a labdák. Az orkok annyira utálják egymást, hogy lehet, hogy megtagadják az edzőnek azt a parancsát, hogy átadják a labdát egyik játékostól a másikhoz. Apróság, de úgyis dobsz egyest. Mindig dobsz egyest, és sokszor igen. Egymás után is dobhatsz egyest. Ez egy példa volt arra, hogy ilyen icipicit, mintha tényleg balanszoltak volna, szerintem határozottan kiegyenlítettebb. Uh-huh. Nem streamline-oltabb, nem egyformábbak lettek a csapatok, sőt, de én érzek benne egy ilyen kiegyenlítése való.
Igen, ezt rosszul mondtam, ezt a streamline per standardizálást, mert ezt mondtad, hogy inkább így balanszoltak a dolga. Viszont szerintem mondjuk, hogy egy meccs az úgy, hogy néz ki, tehát, hogy mik a keretei. Van 2 félidő, minden félidő 8 fordulóból áll, mindig van egy kezdeményező játékos, ő végrehajtja a körét, minden figuráját, amit akar, és akkor ezt majd elmondjuk, hogy milyen limitációkkal. Azt aktivál, meg csinálja a dolgokat, majd hogyha megvolt, akkor jön a következő, a másik játékos, és ő is végrehajtja. Hogyha a félidő lejár, akkor éppen ahogy áll a játék, lebontunk mindent, és új fél időre fölkészülünk, és a második fél idő végén, aki több touchdown-t szerzett, az nyeri meg a játékot, aki nem olyan verzátus az amerikánus futballban, ez ugye azt jelenti, hogy a labdát át kell vinni a másik játékosnak az alapvonalára. Tehát ilyen módon egyébként az ősi játékokhoz is kapcsolódik ez a dolog. A játékban mindig a kezdeményező játékos van egyfajta, tehát hogy aki a kezdeményezés, vagy aki a kezdő játékos, a másik játékos fölállítja a figuráit a saját térfelére, majd pedig a védekező is, illetve hát a kezdő játékos is fölállítja, és ilyenkor a nem kezdő játékos elrúgja a labdát, és...
Kick-off történik, igen.
Kick-off történik, és innentől fogva gyakorlatilag a labda az... Hát néha tulajdonos cserél, néha nem, és a célunk az, hogy úgy adogassuk a figuráinkkal egymás között, lehet ez azért, mert valaki elejti, és én fölveszem, lehet az, hogy odaadom a kezébe, mert mellette vagyok, vagy pedig passzolással. Ebből most kevesebbet láttunk, hát egyszer sem passzoltunk a játékba, szóval ez elég limitált volt, és a célunk az, azzal tudunk gólt szerezni, hogy átvisszük a másiknak az alapvonalára. És igazából ennyi a győzelmi pont, minden más az nem számít, viszont erőforrásként lehet tekinteni magára az egységekre, mert hogy a normál focival szemben, ahol lehet kiállítás, nem tudom, most amerikai foci, mert annyira nem vagyok jó, hogy ott lehet az, hogy valaki emberhátrányban játszik-e.
Nem igazán, de kiállítás van, csak nagyon-nagyon hülyének és durvának kell hozzáállni. Aha.
Na hát itt még durvábbnak és még hülyének. Tehát itt ugye eleve default a durvaság, de a lényeg az, hogy maguk a figuráknak a száma egyfajta erőforrás, és mivel meg lehet ölni a másikat, meg ki lehet ütni a füle közül az agyát, meg minden, ezért van egyfajta, hogy úgy mondjam, nem is erőforrás menedzsment, de egy a gólszerzésen kívül egy másik fontos tengely, az, hogy hány figurát tartok éppen a pályán. Tehát voltak olyan pillanatok, amikor az volt, hogy jó, ott a labda, én elvehetném, vagy arra szőhetnék tervet, de helyette inkább szarrávertem három embert a másik szárnyon, mert akkor tudom, hogy ha ő kevesebb embert mozgat, később akkor esélyem lesz valamit csinálni. Hát én nem jártam sikerrel ilyen szempontból, de hogy ez is lehet egyfajta irány.
És tökéletesen valid taktika, főleg persze az erőszakosabb csapatoknál ork, törpe, káosz, hogy mondjuk egy fél ideig, ha nem én vagyok a támadó, akkor minden erőforrásomat arra fordítom, hogy a lehető legnagyobb kárt okozzam, és akkor a második fél időben meg lehet, hogy be tudok vinni akár két gólt is, hogyha marad három szerencsétlen nyomorék velem szemben.
Igen. És ugye azt mondtuk is, hogy a játék során számos kockadobás van. Van egy speciális kocka, aminek milyen defense?
Block
die, amin vannak ikonok, hogy amikor én megpróbálom a másikat lezúzni, akkor mi történik? Kiütöm a füle közül? Vagy arrébb lököm? Vagy hát igazából ennek különböző permutációi.
Vagy én csináltam rosszul, és hanyattam.
Ja, igen, vagy a lendülettel. Így van. Illetve vannak ezek a statok, amihez különböző számú hatoldalú kockával kell dobni, hogy akkor most ő megsérül, nem sérül meg, sikerül-e a szerelés, nem sikerül. Tehát hogy gyakorlatilag ez a két kockafajta, amivel így sokat dolgozunk. Azt kell, hogy mondjam, hogy végtelen kockadobás van, tehát tényleg rengeteg, és ugye ennek ugye valahol az az előnye, hogy mivel mindenki nagyon sokszor dob kockával, így van egyfajta ilyen esélykiegyenlítődés. De ettől eltekintve azért ez egy nagyon szerencsefüggő játék, és azt mondom, hogy ha nekem nagyon nagy szerencsém van, viszont a másik játékos 10-szer többször játszott már, mint én, és neki nincs szerencséje, akkor is nyerni fog ebbe a játékba valószínűleg. Jó, azért lehet, hogy ez egy szélsőséges példa, de nagyon-nagyon számít az, hogy értsd, hogy melyik figura mire való, melyiknek hol kell lennie. Tehát, hogy van egy ilyen nagy taktikai megértése a játékba, viszont emellett van az, hogy amikor tényleg rosszat dobsz, és akkor itt ugye térjünk ki arra, hogy ha bármikor egy bukott dobásod van a köröd során, akkor már nem jöhetsz egyik figuráddal se. Tehát minden figurádat egyesével aktiválsz, de ha bármikor valami nem sikerül, akkor az vagy, ja, de hát még vele is akartam menni, akkor már nem.
Ilyen turnover, aki amerikai focit néz, klasszikusan elrontott, hoppa, másik csapat jön. Vannak lehetőségek újradobásra, olyan képességek is, amik újradobásra adnak lehetőséget, de alapvetően tényleg egy kockázatmenedzsmentről szól ez, hogy úgy építsd föl arra a körre szóló taktikádat, hogy vigyen valahova, és föl tud úgy építeni, hogy először a kockázatmentes akciókat tud végrehajtani, sima mozgás, ahol nem egy ellenséges játékos mellett kell elszaladni, aki elgáncsolhat, nem a passzal kezdünk, nem azzal, hogy egy félszerzet neki ront egy múmiának, hogy hát ha három kockával dob, és az ellenfél választ, és talán sikerül leütnie, nem úgy építsd föl, hogy az egyre kockázatosabb dolgok fele haladsz, és így mégis van. Egy értelmes kimenet lesz belőle. Nagyon jó kis fejtörők szerintem minden egyes körben.
Igen, és van ez a one in a million érzés, amikor jó, hogyha ez idejön, és őt leszereli, és a másikot átmegy, és őt leszereli, és közte az ott elrohan, és akkor az vagy jó, akkor melyikkel kezdjem, ami még a legreálisabb, és hogyha bármelyik ponton ez elhasal, akkor már az egész akció nem fog sikerülni, de hát ilyen szempontból tematikus, mert hát tényleg, ha kitalálunk egy akciót, amerikai fociba, vagy máshol, meg kicsit ez a háborús feeling, vagy ha valaki nincs a helyén, akkor az az akció már nem fog sikerülni. És nagyon sok esetben a szerencse, nem is mitigáció, mert azért ilyen messzire nem mennék, de az, hogy egyes helyzetekben milyen módosítóval dobsz, illetve hány kockával dobsz, az attól függ, hogy ki hol helyezkedik el az interakcióba kerülő figurákhoz képest. És hogy sokszor az történik, hogy jó, akkor őt ide viszem, hogy neki már a dobása nagyobb eséllyel működjön, és aztán utána ezzel meg a másiknak az esélyét növelem meg. Tehát, hogy a szerencse nem feltétlenül egy olyan dolog, azért sokszor elszenvedői vagyunk, de hogy a helyezkedéssel nagyon fontos ráhatásunk van erre. És igazából tehát ez a helyezkedés a játéknak. Hogyha a legjellemzőbb dolgot kéne a borítóra rátenni, akkor az lenne, hogy helyezkedés, mert ez a legfontosabb.
Helyezkedés, the board game. Igen, és egy kicsit konkrétabban beszéljünk, hogy mit csinálunk egy körben. Nagyjából mindenről beszéltünk, mert csak nem neveztük nevén, hogy hányféle akciónk van, nem sok, lehet mozogni.
Különböző egységek, különböző mozgásponttal.
Igen, valaki gyors, valaki lassú. Hogyha ellenfél mellett szaladok el, akkor már dobni kell, mert hát lehet, hogy elgáncsol. Lehet blokkolni. Egy helyben állok, és blokkal megpróbálom arrébb terelni az illető kollégát. Ha erősebb vagyok, vagy ha segítenek nekem, mert már odaívtam a segítséget, több kockával dobok, nagyobb eséllyel lesz jó eredmény. Lehet blitzelni, ami az ennek a kettőnek a variációja, mozgok és nekirontok valakinek. Labdát felszedni nem külön opció, de azt is kockadobással döntjük el. Labdát átadni. Azt sem kell dobni, de elkapni. Ahhoz már kell dobni, hogy sikeres-e az elkapás. És bele lehet rúgni a földön fekvő ellenfélbe.
Na, amit nagyon fontos. Igen.
Nagyon fontos, hiszen valahogy ki kell tenni a pályán kívülre, viszont itt is van esélye, hogy a bíró kiszúrja, hogy mit csinálunk éppen, és leküld a pályára, és azon a meccsen az a játékos már nem játszhat.
De a táblázat melléktáblázata, hogy lehet viszont a bírónak mondani? Igen. Hogy ugye a szemüveget a bírónak, és akkor hát ebből is kiderül. Egy ilyen esetünk volt, amikor valakit leküldtek a pályáról, mert hát ugye...
Igen. És itt van az, hogy mindenre van szabály és ellenszabály, amit én egyébként a végtelenségig tudok szeretni, hogy ez van, hogy leküldeni a bíró, de akkor vitatkozom a bíróval. Ami azt jelenti, hogy ha egyes dobok, akkor még az edzőt is leküldi, hogy többet nem vitatkozhatsz, hatra beadja a derekát, egyébként marad a call. De van olyan kick-off esemény, amikor kirúgjuk a labdát, de a felhevült nézőközönség gederef beözönlik a pitchre, össze-vissza verik a bírót, tehát abban a fél időben a bíró nem fog megítélni egyetlen ilyen ítéletet, sem hiába dobsz olyat, hogy egyébként leküldeni a játékost, úgyhogy mindig mindenre van egy példa, aztán egy ellenpélda is. Tehát kb. Ezek az akciók, és nem túl bonyolultak, de ebből végtelen változatosság jön össze, amit mondtunk az előbb, hogy mit, miért, milyen sorrendben raksz össze, és erre a rétegre jön rá az, hogy melyik játékosnak milyen képességei vannak. Blokk, cselezés, biztos kezek, hogy felveszi a labdát, passzképesség. Ezek az alapok. De hát én nem is számoltam össze szégyen gyalázat, de simán azt mondom, hogy 30-40 biztos van még, ahogy tudod alakítani, ahogy, és mindenre van egy ellen képesség is az ebben az egészben a szép. Nem tud segíteni blokkolásban egy játékosnak, hogyha egy ellenfél is mellette áll, kivéve ha testőr képességed van, mert akkor igen.
Igen, és azért azt tegyük hozzá, hogy nem magamat fényezendő, de nem, tehát nem mondanám egy lassú felfogású embernek magamat. Az első fél idő simán kellett arra, hogy úgy megértsem, hogy mi is van, és ez furcsa, mert nincsen sok szabály, de mégiscsak az, hogy ahonnan, ahova lépek, ahonnan kilépek, az ottani szomszédok számítanak? Nem, ahova belépek, de hogy ott csak az számít, aki mellett nincsen szomszéd. Tehát, hogy sok olyan dolog van, amit valószínűleg, hogyha elolvastam volna előtte, akkor lehet, hogy kicsit hamarabb megértem, de a játék végéig is volt még olyan, hogy így tudod ez a, amikor ilyen kis kérdőjellel mondod, hogy és akkor most kettővel dobok, ugye? És akkor ez a igen, kettővel dobsz, tehát hogy...
Mert ez mégiscsak egy wargame, ennek mondjuk a komplexitását abszolút tekintve, nem egy borzasztó bonyolult wargame, de hát benne van ez, hogy ki hol áll, ki hol tud segíteni, akkor benne vagy a tackle zone-ba, akkor igen, a páncélt hogy dobod meg, és a izé, és a földön fekszik, ezek mind-mind benne vannak.
Igen.
Tehát egy könnyed téma mögött, mert az, hogy vérengzünk egy foci meccsen, az, hát az nem egy nagyon bonyolult téma, de hogy emiatt azért van egy olyan komplexitás, amit eltart egy ideig megérteni.
Igen.
Második meccsen már tényleg séróból dobod a három plusztokat, meg a két kockákat, de hogy egy kis ideig eltartani.
Igen, igen, meg ezt tudni, hogy igen, minden egységem 9 fölött sérül, és akkor már tudom, hogy dobom, jó 9, és nem az, hogy dobom, mert milyen egység volt, mennyi? Tehát, hogy igen, ez tényleg...
Kivéve az elkapódat, ami kis ízés,
hát igen. Jó, de egyet azt azért meg lehet jegyezni. Amit szerintem áruljunk el, kulisszatitok, hogy nehezítés volt még a játékban, hogy nem a Games Workshop csodálatos figuráival játszottunk, hanem a War of the Ring-ből átmentett figurákkal. Szerintem egyébként teljesen jól működött, tehát hogy jól lehetett társítani hozzá. És ezen gondolkodtam, így közben mondom, hát Warof, igen, hogy ezért ne... És így közben néztem a miniket, hát annál is... nehezebb még társítani hozzá, hogy most az az ember az most így áll, vagy úgy áll, és akkor ő melyik poszton, vagy nem tudom, az emberek azok nagyon hasonlónak tűntek.
Hasonlóak, nyilván a thrower kezében aztán labda van, meg ezeket így ez olyan rááll a szemed. Ahogy aztán a War of the Ring, mire a felénél tartunk, már látod, hogy akkor ő ilyen igen. Vagy olyan, de mondjuk ez egy rossz példa, mert ott azért elég hasonlóak szegények.
Igen.
Végig mutogattam itt pár csapatot Mr. Jackpotnak. Azért mondjuk vannak olyan csapatok, ahol jobban elválik egy farkas ember egy zombitól. Tehát igen, azért könnyebb. Igen. Az embereknél, hogy most ő éppen egy blitzer, vagy egy catcher, vagy egy lineman, az nem mindig triviális. A régi dobozban egyébként sokkal jobban adta magát. Itt nem. Ugye az új verzióból nem raktam össze még a figurákat, és nyilván ehhez képest még kisebb voltak festve. Így nehezebb.
De hát előtted a nyár, úgyhogy...
Igen. Itt még megjegyzendő, hogy annak idején, mint 25 éve, mikor ezzel játszottunk, és nyilván nem volt pénzünk arra, hogy minden csapatot megvegyünk, teljesen benne volt, hogy akkor ki akartam próbálni a sötét elfeket, és akkor kivágtam apró papírdarabokat, leírtam, hogy L, mint lineman, vagy W, mint witch elf, és akkor azzal játszottunk, mert teljesen funkcionális volt, ilyen csöves módon, aztán vettem egy utángyártott csapatot, nem tudom, negyed áron. Abcu hát Games Workshop.
Hát ez főleg, hogyha a szabályok elérhetőek, és hogy igazából, tehát hogy tényleg azon kívül, hogy néz ki, most ez tényleg teljesen jó volt, ahogy így játszottunk a
de egyébként a kifestett minik tényleg hozzátesznek, mint minden ilyen hasonló Tabletop Wargame-ben, hogy nagyon szépek a figurák, azt ne vitassuk el a Games Workshop-tól, hangulatosak, de ki kell festeni hozzá, hogy igazán kijöjjön. Én sosem tudtam, mert nem vagyok hozzá elég ügyes, meg nem is érdekel a festés.
Jó, pedig meg akartam javasolni, lehetne egy ilyen rossz nyomvaja extra, ahogy hallgatják, hogy festegeted, meg ragasztod, és megfolyott az ezüst.
Hát azért rohamadás lesz.
De ott elkapod a rohamot közben, miközben fested. Na, szerintem kanyarodjunk rá az értékelésre, mit szólsz? Hát először is, ugye vizualitás. Itt ugye megállapítottuk, hogy a régebbi kiadásnak van egyfajta retróbája, és nem tudom, igazából így, hogy nem a minikkel játszottunk, így ugye nehéz megmondani.
Ezt mondani, hogy... ugye mutogattam neked miniket, de azok igen. Is vagy nem voltak kifestve, vagy félig.
Igen.
Azért az nagyon sokat hozzátesz tényleg.
Igen.
Játszottam teljesen kifestett csapat ellen, és tényleg ég és föld.
Az abszolút nem az, csak hogy most ezt vizuálisan, hogy tudjuk az új kiadást megítélni. Úgyhogy sehogy.
Szerintem rondál a doboza, szerinted nem. Hát,
nem
egyébként annyi pedig még. Egy négyzethálós táblát kell elképzelni.
Igen, mert hogy én azt mondtam, hogy szerintem ez, tehát hogy a régi doboz az azért tűnik szebbnek, mert már a nosztalgiának ez a vajszínű árnyalata rákerült, és hogy a mostani az meg, tehát ugyanaz a szándéka, ami a réginek volt, de hát igen, tehát nem, azért nem olyan szép, tehát ezt el lehet mondani. Akkor...
Én nagyon szeretem a Blood Bowl miniket egyébként, arra megadok egy kifejezett fölfele tartó.
Ja, abszolút. Majd ezért kíváncsi leszek, hogyha összeszereled őket, akkor majd egyszer hozzá megmutogatni.
Így lesz.
Felnőtt férfiak kis babákat mutogatnak egymásnak, hát így.
Egyébként ezt így hívták a hobbiban.
Baba?
Hogy engem sokszor mondták a kollégák, én nem játszottam aztán már War Machine-nel vagy valami, és mindenki mondták, hogy gyere már babázni.
Igen. Na, szabály, mélység és komplexitás. Illetve a komplexitás és mélység. Érdekes, hogy a szabály komplexitás, annak ellenére, hogy mondtam, hogy nehezen álltam rá, nem egyáltalán komplex. Tehát, hogy nem az, hogy van egy minimális aszimmetria kettőnk között, lehet, hogy egy picit nem tudom én, ami a könyvből nézegettük ki, azt tényleg így fölírom magam elé, akkor így jobban összeáll, de szerintem komplexitása egy 2-es, 3-as.
Igen, itt is az van, hogy ugye mi egy barátságos meccset játszottunk, viszonylag alapcsapatokkal, kevés képességgel, 2-es. Hogyha mondjuk idehozok egy élőholt, meg én nem tudom én milyen démon csapatot, mindenféle ugrika, stb., akkor egyszerűen sokkal nehezebb, mert nagyon-nagyon-nagyon sok képesség aleset, van, ami mind külön szabályt hoz be. Mindegy képesség igazából egy külön mini szabály.
Aha.
Ami egyszerűen nem bonyolult, hanem sok.
Aha. Meg gondolom ezeknek az interakciója egymással. Aha.
Hogy ez a képesség él, kivéve ha másiknak van ilyen képessége. Uh-huh.
Jó, akkor erre extrapolálva legyen egy én azt mondom, hogy 3-as. És a mélység, ez egy nagyon, szerintem ennek nagyon nagy mélysége van ennek a játéknak. Valahogy az az érzésem, hogy egy nagyon jó taktikákat lehet összerakni, amik nagy, tehát hogy önmagában a flow-nak a megértése is már, tehát ami egy-két játék alatt kialakul, az is szerintem elég nagy mélységet ad hozzá, de önmagában a csapatnak az ismerete, az ellenfélnek az ismerete, én valahogy azt mondanám, hogy ez egy ilyen, akár ilyen D is lehet.
A liga.
És igen, a mélységbe. Az, hogy nagy mennyiségű szerencse van a játékban, az kicsit így furcsa a mélységgel együtt, hogy szerencse, mélység, hát akkor a kezdő is nyerhet. De igazából nem gondolom azt, hogy ezen elmehet egy meccs, de ha egy ligát játszol, vagy egy hosszabban, akkor az az érzés, amit a jobb játékos azért mindig nyer. Tehát, hogy ez, ja. Úgyhogy én ezt mondanám, hogy 3D.
Én azt mondom, meg ismerve a ligát, egy kicsit az előéletemet, és ez fura lesz, hogy 3E.
Uh-huh.
Tényleg az, hogy van 30 féle csapat, és ezt tényleg szálazok le róla, hogy akkor meg kell venni, meg mit tudom én. Persze ez hozzátartozik ehhez a típusú játékhoz, de ez tényleg végtelen. És nem azért végtelen, mert 30x30 féle összecsapás van, hanem hogyha az fejlődik, akkor már az 30x30x11. Most egyszerűsítettem. 11.
Igen.
Ugye említett Gábor barátom, most itt néztük, azért elég csodálkozó, hogy 1600 meccset játszott le online.
De mi ez online, ez hogy lehet?
Van online is egy nagyon-nagyon retro kinézetű Java kliens alapon működő cucca, mai napig megy, iszonytatóan ronda, de benne van tényleg minden, ami kell. Tehát ott ligák futnak, és hát megnéztem a régi accountomat, mert nem emlékeztem nyilván semmi elszóra, csak a nevére, és 16 éve léptem be utoljára, akkor már nagyon régóta ment. Úgyhogy ez nagyon régóta megvan, és az egy, mit tudom én, eltöltött valaki egy évtizedet, és van olyan ismerősünk, aki a mai napig fönn van, egy 20x év után, és sok ilyen ember van, tehát egyszerűen végtelen időt lehet vele eltölteni. Nem biztos, hogy nekem, mert nekem azért kell aztán az új inger, ezt tudom.
Igen.
De ebben a vérfociban megint érzem magam, hogy valószínűleg a következő egy-két évben lehet, hogy megint sok időt fogok vele eltölteni. Beszélgettük, hogy megvettük az új dobozt, és hogy csinálunk egy kis ligát, majd két hetente lemegyünk klubba, akkor egymás ellen tologatjuk a babákat. Nagyon-nagyon sokat, és jól lehet vele szórakozni, és igen, ahogy mondod, az meg tök benne van, hogy föláll velem szemben a goblin, a múmiámmal szemben, és akkor én odébb akarom tolni, dobok két kockával, dupla koponya, elhasználok egy csapat újradobást, dupla koponya, és akkor lefekszik a múmiám, kitörik a lába, és megy a levesbe. Ez benne van. Akármilyen jó vagy rossz az ellenfél. Végtelenül frusztráló, végtelenül vicces, és végtelenül újrajátszható játéknak gondolom.
Abszolút. Menjünk rá az értékelésre. Melyiket vegyük előre, a szentimentális, magas értékelést, vagy a brutálisabb, frissebb értékelést?
Nem, én nem tudom magamban ezt szétválasztani egész biztos.
Aha,
annak
jó.
Annak ennére, hogy látom a hibáit, meg nyilván neked most van egy közepes játékélményed, az, hogy le lettél radírozva, kezdte.
Jó, kezdem én. Nekem a játék élményem, ugye a tematik, tehát hogy van egy része, ami nagyon tematikus a játéknak, tehát ezek, amiket beszéltük, hogy vannak ilyen apró szabályok, az, hogy a bíró így meg úgy viselkedik, tehát hogy van egy ilyen nagyon tematikus oldala a dolognak, viszont az kristályosodott ki bennem, és tényleg, uram, bocsánat, ne haragudjon meg senki rám, hogy igazából engem ez a téma egyáltalán nem érdekel. És két forrásból fakad. Az egyik az, hogy nem értem az amerikai focit. Értem, játszottam PlayStation 2, nem tudom én milyen amerikai focis játékot, de az a referencia, ami sokaknak ez a aha, az van meg itt megfentezisítve, ez nekem nincsen meg. És ez valahol elvesz ebből a dologból. És másrészt, amit meg így számítanék, hogy jaja, igen, igen, hogy lehet ilyen pontrugást csinálni arra fura kapura, hát az itt nincsen. Tehát, hogy így van az, hogy kicsit így, amit így tudok róla, annak is egy része van használva, viszont más olyan terminus technikusok, az meg ilyen, hogy mondjam, az a rutin, ami mondjuk, aki az NFL-t nézi, abból, hogy benne van, és ez azt mondja, hogy hú, ezt értem, meg kicsit olyan, mint a Munchkinban. A Munchkinnál ugye ő a klasszikus RPG-knek a furcsaságaiból csinál viccet. Igen. De ha te nem érted, hogy miből akkor csinál viccet, vicc. Akkor nincsen vicc. Persze, limitáltan én ezt értem, de hogy önmagában ez az egyik referencia. A másik meg, hogy valahogy ez a fajta ilyen karikaturisztikus ilyen szörnypankráció dolog, aminek van egyfajta bája, de valahogy ennél is azt érzem, hogy ez nem nekem szól. Uh-huh. És ez egy olyan játéknál, amiben ennyire erősen ez a téma van, és ez a tematikusságra van minden ráépítve, ott ez egy nagy lék, amiből ilyenkor így az élmény így megy ki. A másik, amit mondtál, hogy igen, első játékra leradírozódni, én azt gondolom, hogy ebből azért tényleg, tehát hogy sokat játszunk, ebből azért lehet extrapolálni. Tehát, hogy amiket eddig elmondtam, hogy mennyire mélynek tartom ezt a játékot, és mennyire látom azt, hogy itt tényleg az, hogy amikor papíron te kitalálod előre, hogy mi a taktikád, és hogy melyik hogy szinergizál. Tehát tényleg el tudom képzelni, hogy egy bizonyos fajta ilyen kamasz settingbe mindent beáldoztam volna azért, hogy erre így fölkészüljek, és elverjem a másikat. Tehát, hogy abszolút megvan ez az elismerés dolog benne, és annak ellenére, hogy veszítettem, tudtam, hogy ez nem azért van, mert jaj, háromszor rosszat dobtam, mert nem, abszolút nem erről van szó. Tehát, hogy nem ez hajtja így a véleményemet, viszont valahogy azt éreztem, hogy van ez a tematikus ilyen hiányosság, másrészt pedig, hogyha ilyenfajta szerencsével dolgozó taktikai játékra vágyom, akkor én inkább azokra a wargame-ekkel játszanék, amikkel ugye szoktunk néha. Tehát, hogy a Last 100 Yards-ot azt szívesebben játszanám. Ez az igazság. Na mindegy, ez így kicsit így hársnak tűnik, és azért írtó furcsa, és azért szabadkozom, mert hogy ahogy beszéltük az adás elején is, hogy ez a játék egy ikon, és egy ikon, és az, hogy nem tartom jogosnak igazából, hogy én erről véleményt mondjak. Érted? Tehát ez tök fura, hogy itt vagyunk 43-adjára, hogy véleményt mondunk, és hogy akkor én most így hogy jövök ehhez, de akkor a pontszámra ráviszem. Nekem úgy volt, hogy volt egy 6-osról indultam, játék közben volt egy része, ahol fölmentem 7-esre, viszont végül, ahol így kikristályosodott a dolog, ez sajnos visszaesett megint egy 6-osra. De ez nagyon rossz érzés, mert ez egy olyan, mint egy Bosch festmény ez a játék, hogy rengeteg dolog történik rajta, érted, hogy mennyi embert megszólít, mennyire sokféle dolgot, csak az az érzésem, hogy ez nem nekem szól.
Nem neked szól. Hát volt már ilyen játék, akár fordítva is, hogy azt mondtam, hogy nagyon-nagyon jó dizájn volt, és nem nekem szól, és sajnos elmegy a fülem mellett. Ez van.
Lehet, hogy most ezt így hosszan mondtam el, elnézést a hallgatóktól, de ez volt az én expozém, és átadom Zének a...
Szerintem nagyon jól tetted, mert hogy szerintem lejött belőle, hogy tiszteled, meg hogy látod az aranyat is benne, de hogy nem neked szól.
Igen.
Sajnos. Én kezdem a ponttal, hogy nekem 9-es. Uh-huh. És nem amiatt, hogy mit éltem át, vagy milyen közös élményeink barátokkal csatlakoznak hozzá, hogy volt olyan kollega, akinek aztán ott voltunk az esküvőjén, mit tudom, egy évvel később, mert online elkezdtünk játszani, és a magyar közösség összeverődött, ez is, ez benne van valamennyire, de maga a játék nekem egy ilyen, ilyen sweet spot, hogy igen, értek hozzá, valamennyire, hogyha jó játékos is vagyok, és többet fogok nyerni, mint veszteni, de, de mindig alázatra nevel, és jön valami hülye gyerek, aki, aki fogalom nélkül agyon fog verni. És akkor régen rage quiteltem, és azért kellett új accountot csinálom aztán, de ez egy hosszabb sztori. De benne van ez a matek, a kockázatmenedzsment, az alázat, és benne van az amerikai foci, ami meg egyébként egy nagy szerelmem, amit egy pár évtizedig követtem, még végleg elegem nem lett a Chicago Bears-ből, de ez egy másik hosszabb beszélgetés, hogy minden benne van, amit én szeretek egy játékban, és azért nem tízes nálam, mert hogy tényleg annyira frusztráló tud lenni, hogy az ember mondjuk abba hagyja két évre. Uh-huh. Hogy jó, akkor most nem érdekel az egész, és aztán valahogy megint visszatértem hozzá, egy hosszabb kihagyás után, de hát most megint egy kis ligát fogunk csinálni. Úgyhogy nagyon várom, hogy játszhassak. Titokban kicsit reménykedtem, hogy neked jobban fog tetszeni, de azt tippeltem volna neked, hogy azt tippeltem volna, hogy nem a te játékod lesz, mikor elhoztam.
Igen, én egyébként teljesen nyitottan álltam hozzá, meg nem azt mondom, tehát hogy kicsit az a fura, hogy ha azt mondod, hogy játszunk még egyszer, ez a szívesen ját, mert tehát, hogy így látom, meg érzem, hogy így valami van, viszont nem gondolom, hogy úgy változna utána az, amit érzek, mert hogy egyrészt az, hogyha valaki elmélyül benne, ez a, ha sokat adsz neki, akkor ő is sokat ad. Tehát ez valahogy az az érzésem, ez nem lehet úgy, jó, akkor kipróbálom, megnézem, mit tudom. Tehát, hogy úgy nem tudja visszaadni azt az élményt, amit kell.
Hát kedves nézőink, az első fél idő végéhez érkeztünk.
Így is van.
A reklám után pedig folytatjuk műsorunkat. Maradjanak velünk.
There are multiple infractions on the play. Offense number 97, expressions of happiness after doing something well on the football field as a 15-yard penalty. Also, defense number 41, expressions of sadness after not being able to do something well on the football field. We cannot have any players showing any emotion of any sort throughout the game. Which is a little ironic, honestly, because if you think about it, with all the off-field issues our players are currently having, you would think that showing a little emotion on Sunday afternoon during the game would be the least of our concerns as the NFL. But we are the refs, and Roger Goodell has mandated that we get involved in pretty close to every play. So here we are. Those penalties offset. Each team will have all their players ejected. First down.
Szerusztok, hallgatók, visszajöttünk a reklám után, és a második szegmensben, hát a Blood Bowl vértől iszamós trambulinjáról ugrunk bele a véres medencébe. Zé, mondd, mivel készültél a második szegmensünkre?
Elsőként egy flashbackkel, mert hogy erről már meséltem. Viszont az hallgatóink már nem emlékeznek rá, meg biztos van egy csomó új hallgatónk is, hogy szemérmetlenül előrántom a 21. adásunkból a Calcio Storico Fiorentino játékot. Emlékszel rá?
Pepa, hogyne. Calcio.
Calcio, bocsánat.
és közben az olasz kezembe, igen, indult. Calcio, ember.
Itt éljen. Mert hogy kicsit alaposabban utána néztem, és erről egy picit mesélnék, mert nekem az nem mondom, hogy tetszik, mert mert borzasztó paraszt az egész, tehát igazából egy vérfoci élőben, ami táblán fán élőben nem annyira, de hogy nagyon jó pofa a kialakulása. Ugye miről van szó, most előre-lelővel poént, egy fajta foci és MMA keverékéről van szó, amit történelmi okokból játszanak Firenze utcáin évente egyszer istentelenül kigyúrt, kitetovált helyi gengszterek. De hogy honnan indult az egész, hogy nyilván onnan, hogy a fiatalok, és főleg akik katonák, azokat ki kellett képezni az erőszakra, és akkor volt egy görög játék, aminek már nem emlékszem a nevére, de a Harpastum néven egy római katonai játéknak az öröksége él ebben tovább. Pontosan nem tudjuk a szabályokat, de nagyon sok történetiről leírta, és körülbelül látjuk, hogy a rögbihez hasonló lehetett, és ugyanúgy néha meghaltak, meg eltört, meg minden bajuk lesz. És ugye a római múltat föl elevenítve, aztán a reneszánszban az urak játéka volt fura módon.
A Calcio Storico?
Aha. Oh. Még pápák is játszották a Vatikánban, szóval azt képzelni, hogy fejezés van 7. Kelemen, 9. Leó és 8. Orbán is játszott konkrétan a Vatikánvárosban, és azért ezt, hogyha időgépem lenne, néha akkor... meggondolom magam, de hogy azért úgy elmenni, hogy rögbizik egy pápa, vagy éppen egy könyököst leoszt egy bíborosnak, azért az milyen király. És azért van ekkora hagyománya, mert annyira komolyan vették aztán ezt Firenzében, hogy dátum fontos, 1530. február 17-én is megtartották az éves meccset, amikor éppen 5. Károly ostromolta a várost.
Ó, hát az de meg... ugye az nem maradhat el.
Az nem maradhat el. Oké, ott valaki biztos áll a falakon, de azok biztos bánták, hogy nem a döntőt nézik, és megtartották.
És azok így hallgatóztak, ezek bent egymást
vernek. Akkor csak ki kell várni, aztán majd besétálunk. Tehát óriási sztorik vannak ebben. És kicsit kikopott aztán a történelemből, de a fasiszták föltámasztották 1930-ban, ugye ennek az ostromnak az 500. évfordulójára fölelevenítették, mint a dicső múltunk, és azóta él. Azért ez a fasiszta bélyeg nem maradt rajta, és ez nem is baj, hát nem, a kettőnek nem volt köze egymáshoz. Egyébként a késő 16. században már le is jegyezték a szabályait, tehát körülbelül pontosan ismeretes volt, hogy ezt hogy játszották, erről kicsit később. De az a lényeg, hogy mai napig, minden évben Szent János napján, június 14-én óriási fiesta van, felvonulást, a történelmi ruhákba beöltözéstől kezdve, amit el tudsz képzelni, és aztán ez a döntő napja, vagy négy csapat van, ami a
firenzei kerületek.
A négy kerületből, igen, ugye igen. A Santa Croce-ból az Azzurri, a kékek, a Santa Maria Novella-ból a vörösek, a Rossi, Santo Spirito-ból a Bianchi, mindig javíts kérlek, hogyha rosszul
lehetem
ki. Igen,
és jó.
San Giovanni-ból a Verdia, a zöldek versenyeznek, és szabály is egyébként, hogy csak helyben született, vagy legalább 10 éve itt élő ember.
Ja, hogy ne
hozzák be a gengszereket Albániából, hogy ők aztán nagyon tudnak verekedni. És régen, amikor még fogadtak rá, meg minden, még a káoszt próbálták úgy különböző módokon növelni, volt olyan, hogy bikákat engedtek be.
Ja, csak úgy extra.
Hát, több sérülés, több nyereség. A modern verzió egyébként nem sokban más, mint a régi. Egymásnak feszül két csapat, és az elég durva dolgok. A megengedettek fejelés, könyökkel ütés, folytás. Tehát ilyen klasszikus MMA. Annyi, hogy mivel iszonyatos sérüléseket lehet így összeszedni, ezzel, ahogy fordított magyarra, hogy sucker punch. Tehát amikor valaki nem igen, néz oda, igen. És hátulra le, azt nem szabad. Tehát ilyen úgymond becsületes harcban kell összeállni az ellenféllel, ennyi megszorítás van, és fejrúgás, az nem szabad.
Hát igen.
Azt lehet.
Folytogatás és, utánban azért ne.
Ja, és fentiekből adódóan két játékos nem támadhat egyre. Csak egy-egyes küzdelmek.
De ez nem csapatsport?
Csapatsport, de egy-egyes küzdelmek alakulnak ki mindig, és akkor hogyha ráültél valakinek a fejére, akkor ugye mellette el tud futni a labdavívő kollégád, tehát ugye a blokknak ez a fajta vérfocis megfelelője itt is megvan, ezért jutott eszembe az egész. 15-en játszák viszont, az elég sok, és elég látványos, amikor egymásnak ront ez a
hát sok várjál, ember. Azt mondtad, hogy négy csapat, de akkor mindenki mindenkivel párba?
Van ilyen elődöntők, két meccs, és akkor
jó, tehát nem az, hogy négy csapat, és akkor ki...
Nincs körmérkőzés, hanem összesorsolnak két csapatot, és a két győztes játsza aztán a döntőt a Santa valahol. Ezt most éppen elfelejtettem. Játék technikai szempontból az az érdekes, hogy van egy ilyen célterület, ahol be kell ütni, rúgni, vinni a labdát, de ha te rárúgsz, rádobsz valami, akkor az ellenfél automatikusan kap fél pontot. Tehát ha nem megy be, ha nem a sikerül. Te próbálkozásod, akkor igazából neki adsz egy felet.
Ja, tehát, hogy ne a vakvilágban ne nyomja.
Igen, tehát, hogy hátulról előre somni, hogy talán sikerül, azt nem.
Tessék végigverekedni magad azon a kurva tömegen.
Igen. Menj bele, és nagyon nagy őrült nagy, tehát nagyon jó megnézni a Netflix sorozaton, a, és most nem írtam ki, ennek mi a neve, de az valami game van a nevében, majd talán berakom a show notes-ba, hogy, hogy tényleg mennyire élik azt a helyek, és akkor ott persze ki vannak festve pirosra, kékre, zöldre, vagy fehérre, és akkor az én kerületem, hogy tényleg az a kerületedről is szól, meg hát egy nagyon klasszikus ilyen gladiátor viadal, hogy ott aztán folyik, recsen, törik, és akkor hajrá.
Igen, meg ez érdekes, hogy akkor ilyenkor ez a kieresztjük a szelepet, hogy aznap összbucira verjük egymást, de utána kedves szomszédai vagyunk egymásnak. Hát igen.
Ez volt a Calcio Storico Fiorentino.
Egyébként furcsa, hogy ilyen tehát hogy nagyon sok ilyen egyetemi ilyen futball per rögbiszerű sport van, és akkor nem tudom, a Oxford külsőbe játszanak egy ilyen furcsa játékot, ahol egy nem tudom 60 kilós labda és verekedés, meg mit tudom én, tehát ez így furcsa, hogy vannak ilyen, hát nem is protofutballok, meg protorögbik, hanem ilyen furcsa.
De hát változat. Benne van. De tényleg visszakanyarodok a Börcs szavakhoz az adás elején, hogy ez egy olyan, mint a pálinka főzés, hogy ahol civilizáció van, ott lesz ott valami rövidítal, meg van egy labdajáték, ahol...
És ha ezt találkozik, az olyan lesz, mint a Calcio Storico.
Igen, vagy a vérfoci.
Vagy a vérfoci. Én témába egyébként én a vért emeltem ki. Először elmondom, tehát hogy ne csak a jó ötleteket hallják a hallgatók, hanem a rossz ötlet. Ugye az volt, hogy Blood Bowl, hogy vér, de hogyha mondjuk úgy mondjuk, hogy bál, és hogy akkor az mondjuk a Vámpirok bája. Úgyhogy végigolvastam Roman Polanski Vámpirok bája című filmjének a szkriptjét. Nem érdemes arra, hogy itt erről beszéljünk, sem a musical változat. Viszont önmagában rájöttem, hogy a vérivás, meg így a vámpirok témája, tehát maga a vérnek ez a fajta szerepe, az engem igencsak foglalkoztat, úgyhogy engedd meg, hogy ezt így megosszam, és ahogy mondtad, hogy a pálinka megjelenik a világ minden részén, képzeld el, hogy az egymással nem találkozó kultúrák esetében a vérivás, vagy olyan lények leírása, akik vért isznak, az mindenhol megjelenik. Tehát a vámpír az nem egy ilyen, ugye maga a vámpír szó az ténylegesen a román nyelvből ered, és onnan terjedt el, és utólag azt a kis vámpír denevért is úgy nevezték el, és egyébként érdekes mondom, a vámpír denevér nem iszik vért, mert az a vér szopó denevér, de hát ez egy rabbit hole volt, amiben alámerültem, de a világ minden részén vannak különböző vámpír per vérivás.
Ez egy akkora kulturális tabu, hogy erre mindig kellett térni az adott civilizációban?
Két elmélet van. Az egyik, hát az jó öreg Junghoz vezet vissza, aki azt mondja, hogy ez egy ilyen kollektív tudattalamban egy ilyen ősember élmény lehet valahonnan onnan jön. Viszont a másik pedig azt mondja, hogy van egy betegség, illetve kettő betegség, ami az emberiség génállományában benne van, mindenhol előfordulhatott, és valószínűleg mindenhol ugyanarra jutottak az emberek vele kapcsolatban, és ez pedig a porfíria, a másik pedig a pellegra nevű betegségek, és hát engedd meg, hogy ilyen Dr. House jelleggel a porfíriának a tüneteit hadd osszam meg. Az ártatlan áldozatok külseje betegségük előre haladtával egyre riasztóbbá vált. A lerakódás, ez a porfirin lerakódás, az arc és a kezek súlyos deformációját okozta, a nap elől el kellett bújniuk, csak éjszaka közlekedhettek, mivel bőrüket fényhatására hólyagok borították el. Szemük is erősen fényérzékeny volt, arcbőr szemkörnyéki zsugorodása miatt karikás, farkas szem alakult ki. Arcuk beesett, bőrük hófehér. A foguk úgy alakult, tehát ez a furcsa ilyen porc probléma miatt, a szemfogaik kiemelkedtek emiatt. Ráadásul az ínyük is elromlott, és ilyen kis vér, tehát az ínyből egy kis vér csörgedezett, ráadásul a vizeletük is véres volt, és azt mondták, hát miért véres a vizeleted? Mert vért iszol. Meg ugye a fogadon is már eleve látszik, hogy ott csörgedezik a kis vér. És nagyon érdekes, hogy a magas kéntartalmú ételekre, így a fokhagymára is érzékenyek voltak ezek az emberek.
De szép találat.
Tehát így ilyen módon jelent meg, és a népi orvoslás ezt a tünetet vérivással próbálta kezelni. Ugyanis az orvoslásban nagyon sokáig volt az, hogy a vérnek a fogyasztása,
a tisztító
hatása, és ha már a pápákról beszéltünk, engedd meg, hogy 8. Incéről meséljek egy kicsit. Ő mondjuk úgy, hogy nem annyira fényes pápák sorához tartozik.
Nem ő volt az, akit kiástak aztán?
Nem, ő ásatott ki. Vagy nem, várjál, vagy őt ás... Nem, azt is leírtam. 6. István pápa az ellenlábasát, egy másik pápát 9 hónap halál után kiásta, és bíróság
elé állította. A hullát, igen.
Bíróság elé állította. Igen, ezt is leírtam, hogy azért még vannak dolgok, de 8. Ince pápa, amellett, hogy ő volt az, aki a boszorkány bullát bevezette, tehát az, hogy a boszorkány üldözésnek a jogi alapját megadta, nyíltan felvállalta, hogy rengeteg gyereke van, viszont a halálához közeledve élő fiatal fiúknak a melegvérét fogyasztotta, hogy ezzel...
De kedves öreg bácsi.
Vámpirikus pápa bácsi, így. Tehát, hogy mondjuk úgy, hogy az egyik ember mázik, a másik meg vért iszik, tehát, hogy azért itt is vannak a vérfociba illő karakterek. Ugye mondtam, hogy a világnak különböző részén, mindenféle részén fölbukkantak a vámpirizmus dolgai, kivéve a magyar mitológiában nincsen jelen a vámpírjegyeket mutató dolgok, hanem nálunk
importálunk
lidércek, ludvércek és más néven illetett alakok, akik Hódmezővásárhelyen és környékén a szolgálataikért cserébe a gazdának a saját vérével kellett fizetnie. Ez az egy volt, ahol így a vér, ivás vagy fogyasztás, hát ilyen áttételesen előkerül, de hogy ez nálunk nincsen jelen. Ugye, mi a világ leghíresebb vérivása? Hát az eukarisztia. Ez az én vérem.
Ez az én testem és vérem.
Mely ugye az átalakulás során, és hogy ez is nagyon érdekes, hogy ilyen módon, hogy a zsidó vallásban a vérnek a fogyasztása az szigorúan tilos, nem kóser, és ezért ugye kivéreztetik az állatokat, és a húsból is a benne lévő vért azt el kell távolítani, és a kóservágás során ez így történik meg, és hogy ilyen módon ez a klasszikus zsidó kultúrával való szembenézésként is jelen lehet akár. Ez, ami ugye nem, most itt a pápát ne citáljuk ide, hogy mindennapos volt a keresztényeknél a vérivás, ugye ez egy szimbolikus dolog, de hogy mégiscsak a vér elfogyasztása, és ezzel ugye a másik lelkének a magunkba való belehelyezése, melyet sokszor az ilyen vámpirikus dolgok.
Hát igen, hiszen ugye a protestánsokkal szemben a katolikusok azt mondják, hogy ez tényleg átváltozik, igen, és az tényleg Krisztus teste és vére fizikailag és spirituálisan is, amit ott elfogyasztanak a szent áldozás során.
Így van. Plusz még így a katolikus vonalon Beket Tamás követői is a szent vérét vízzel higítva fogyasztották, mondvá, hogy hát ezzel tudják magukba fogadni. Hát ugye itt is az, hogy volt
egy szent fröccsöt.
Volt egy fiol a vér, de hogy valahogy mindig tudtak bele higítani valamennyit, úgyhogy itt is ez a fajta magamba fogadom, és hogy a vér az egyfajta eszenciája az adott embernek, ez teljesen megjelent. A középkorban nem csak a pápa, hanem egyébként mások is fogyasztottak vért. Például az epilepsziát próbálták vele gyógyítani, és általában fiatal bűnözőket rögtön a kivégzés után kivéreztettek, és a meleg vérüket árusították. Hát jó, azért nem akárkinek, hogy tessék, itt a friss meleg vér, de hogy ettől függetlenül ez is egyfajta gyógyító dolog. Na de, hallgató gyerekeknek mondanám, olvastam mindenféle hosszú cikket New Orleans-i kortárs vámpirokról, hogy odamész egy klubba, és megcsapolnak, és iszák a véredet, és azt mondják, kicsit fémesebbre számítottam, és hasonlók. Az orvostudomány egyöntetően azt mondja, hogy nem javasolja a vérfogyasztást. Nem csak azért, mert éces és egyéb vérbetegségek elkapására kiválóan alkalmas, hanem vas túladagolás lép föl az embernél. És ez óriási küzdelem a szervezetnek, hogy ez sikerüljön neki lebontani, és ha ezt rendszeresen csinálod, akkor nem tudja, és vasmérgezésbe fogsz rúdhalált lelni.
És az milyen olyan lesz, mint az Iron Man, egy csikorogni kezdesz, vagy mik ennek a tünetei?
Hát nem tudom. Azt nem tudom. Ott valamilyen szerveknek a leállását írták, hogy az nem fogja bírni, de
elemetlen.
Tehát igen, amit nem mondtál, az hát jobban.
Valószínűleg máj, vagy valami.
Azt hiszem, a már. Máj. Na, úgyhogy ez a dolog, és ezek mellett még csak megemlíteném, hogy viszont a vérfogyasztás az egész világon nagyon népszerű dolog, ugye nem csak a véres hurka nálunk, hanem képzeld el, hagymás vér, van svéd vérpalacsinta, ez podcast névnek se utolsó, a svéd vérpalacsinta, illetve a vérleves, ott nem is tudtam összegyűjteni, hogy kinél jellemző, mert olyan hosszú lista volt, tehát hogy ez az ilyen kicsit ilyen sűrűs, ilyen karamelles jellegű ilyen leveseket készítenek belőle.
Ez milyen szép, ilyen karamelles jellegű savgerinc.
Igen.
Mert van az angoloknak az a szörnyű pudingnak hívott izéje, hát az a... is véres, nem?
Igen, igen, de az egy hurka, csak pudingnak hívják.
Ja,
tehát hogy az nem, igen, én is mindig úgy képzeltem, hogy ott remeg az asztalon a véres puding, de nem az egy...
Hogy azt mondjam, angol gasztronómiából nem vagyok büfé.
Igen. És végezetül a hematogén nevű, vagy hematogén, ami a Szovjetunióban készült tehén vérrel dúsított csokoládé, mely a fiataloknak, illetve várandós anyáknak a vasbevitelét segítette. Jó egészséget kívánok mindenkinek.
Pajtásoknak.
Hát ennyit a vérfogyasztásról. Ezt mondanám, ne próbáljátok ki otthon, de vashiányosok.
Na csak módjával.
Módjával. Így van.
Én keretes szerkezetbe tenném az adást, mert hoztam még játékokat.
Na.
Hogy, ugye ez a törzsi jelleg, meg hogy amit mondtál, hogy a Santa Croce-n akkor kiéljük, hogy mi háborozunk egy kicsit, de azért holnap tudunk kocintani, és hogy ez is egy olyan alapvetés, mint a pálinka főzés. Nagyon nagy zárójel, hogy amikor az észak-amerikai törzsek gyerekjátékainál tartottam éppen a Rabbit Hole-ban, akkor találtam ilyet, hogy a csak egyszerűen The Running Game, tehát hogy a futójáték, ez volt a neve, de hogy jobb, mint amit a neve sugal. Tipikusan fiúk játszák, észak-nyugati part benszülöttjei körében. Nem kell hozzá semmiféle felszerelés. Egy startvonal magad felsorakoznak a játékosok, egyesével elkezdenek futni, és hangosan ordítanak, és ameddig tart a lélegzetük, addig futnak. Amikor elfogy, akkor megállnak, és kijut messzebb. Szerintem ez úgy vicces, mint szép.
De közben hangosan
kiáll. Közben hangosan ordítani, meg kiabálni kell, és úgy kell nagyon messzire futni.
Ajajaj. De hangosan, de nem túl hangosan, mert akkor jobban fogy a levegőt.
Nem tudom, hogy a bíró ilyenkor belefújja a síbe, hogy...
Fiam, hangosan van a ordíts állott a
túlon. Decibel deficit, kiállítás, ezt nem tudom, hogy van-e. Szóval, na, mindegy, ennek semmi köze semmihez, csak muszáj volt elmesélnem.
Képzeld el, ide kapcsolódik, hogy láttam most egy társasjátékot, nevet, címet senki ne várjon tőlem, viszont a játéknak valahogy az volt a mechanikája, hogy a lélegzet visszatartásig lehetett benne dolgokat csinálni, és vagy tematikus...
Tehát olyan idő... Refaló játék, amikor nem egy homokóra, hanem a tüdőd?
Igen, és hogy valamilyen ilyen gonosz lények megtámadnak minket, és hogy ez a lélegzet visszafolytva mész, hogy nehogy megfertőzzenek, meg minden, és hogy ez, hát mondjuk úgy, hogy nagyon olcsó megoldás, de valahogy elkezdett így egy ilyen ágyéktáji bizsergést okozni, hogy ez így milyen lehet ténylegesen, amikor így a testednek bizonyos tulajdonságai, vagy paraméterei játékosítva vannak, szóval ez egészen.
Elképzelem, amikor összegyűlnek ilyen középkorú perverz játéktervezők, van egy ilyen klubjuk, ahol a sehol nem bevallott terveiket, hogy figyelj, olyat találtam ki, nem merem beadni sehol, de figyelj.
Igen.
És akkor elnyeli a szatén fal ezeket a suttogásokat, hogy figyelj, vissza kell folytani, és de így ki.
Igen, egyébként amikor az ágyéktáj bizsergés mondta, azt mindenki értse jó, az én nem ez a szaténfüggőgyös ember vagyok. Hát, vagy ki tudja. Na, The Running Game, szép.
Ennyi. Csak az Észak meg Dél-Amerikában, hát inkább Közép-Amerikában néztem még kicsit szét. Az észak-amerikai lacrosse-nak az előde, az is egy... Én most Indiának fogom hívni, majd köpjön le valaki, hogy most nem annak kell valószínűleg. Hát ilyen botlabdának, stickballnak hívták, ami hát annyi, hogy egy bottal kell eljuttatni bizonyos helyre a labdát, uh-huh. ami valami gólmező, és ez mindenhol megjelent az észak-amerikai közösségekben bizonyos változatokkal. A délnyugat, délnyugat, mondjuk azt, hogy államokban, uh-huh. ott volt talán a legelterjedtebb, ahol ez volt a legjobb változat, mert azért tetszett nekem, hogy a pálya, hát ugyan 500 métertől akár több mérföld hosszú is lehet. Nem az van, hogy kosárpálya, akkor igen. elkerítjük törölközővel, hanem ugye, ahogy mondtad, hogy ennek is mindenféle kútalás szerepe volt, talán lesz róla szó, de hogy összejön két törzs, két szomszédos törzs, és hát akkor hol a völgyön, meg itt ott, hogy akkor ez a pálya. Uh-huh. És valami nagy jelentősebb szikla, vagy mondjuk egy óriási fa volt a gól. És akkor elkezdtek el, az volt a cél, hogy egy labdaszerű dolgot, most nem a felfújt pixkéne kell gondolni, el kell juttatni akkor a másik kapuba. És akkor a játékosok száma, hát ez a 100-tól 1000-ig.
Jaj, de jó.
Hát, nagyon csak jó. Olyan, hogy...
hát aki ott van, hát nem, nehogy hát már persze. kibaradjon, hogy csak 11 hülye gyerek futkorászon.
Most egy patti kuki a szélén, hát dehogy már. Az orvosságos emberek, persze már voltak a bírók. Ezerig. Hát de... 2000 embert összegyűlik egy völgyben, és akkor egy darab labda van, hát azt se tudod, hol van. Hát lehet, hogy őt 300 méterre ölik egymást, de hogy véletlenül, mert igazából tök máshol van labda. Jó. Szerintem nagyon szép lehetett. A passzolás egyébként, vagy a cselezés, az kifejezetten ilyen csicska dolognak számított. Tehát nem az volt, hogy akkor ott elkezdtek jobbra rálni, hanem akkor akinél volt a labda, akkor azt teregette botjával, és akkor ment előre, amíg csak gondolom baja nem esett.
Hát itt ezer ember bottal.
És akár napnyugtáig folyt a játék, hogy nem az volt, hogy 45 perc magad fütyölnek, hát hagyjál már. Hát
10 mérföldre, mire ütögetted a...
És hogy ahogy mondtad is, hogy egyébként háború helyett is, tehát nézeteltérések rendezésére is használták, vagy simán arra, hogy akkor a fiatalok így eresszék ki kicsit a gőzt, gyakoroljanak kicsit, amikor majd tényleg háborúzunk egymással, stb. Vagy simán csak fesztivál jellege volt az egésznek, hogy mit tudom én, napforduló van, akkor menjünk, aztán 2000 ember vegy egymást bucira egy bottal.
Hát igen, hogy a nagy része úgyse se a labdát nem látta se, hogy mi történik, az elbeszélgettek, ismerettségek kötődtek. Hát,
igen, ehelyett kimegyünk a majálisra, aztán sörvésli. Igen. Vagy itt legalább ugye volt mi hazánk. És volt egy nagyon emlékezetes eset, ugye a Imperial Struggle-ben játszottunk olyat, amikor az angolok a franciákat, vagy fordítva, és voltak indián lázadások is, főleg aztán a britek ellen. 1763-ban, ez is annyira angol sztori, hogy a király szülinapjára hivatkozva meghívták egy erődnek a legénységét, hogy fáradjanak ki a mezőre, és akkor ott bemutatják ezt az őshonos játékot. Aha. És mind a 35 ember kiment az erődből, fegyver nélkül.
Isten ója a királyt, igen.
És Pontiák főnök, ugye az ő nevét ismerjük, a puskáznom kell, Michili Makinak erődjét, pedig aztán bevették, mert hát igaz, hogy meleg volt, de nem tűnt fel a katonáknak az se, hogy nagyon vastagon öltözött nők meg így ácsorognak a bejárat környékén, és akkor... hirtelen ledobták a pokrócot, és mindenkinek kiosztották a tomahawkot, és akkor befáradtak, és tényleg az angolok ellen ment, mert mindenkit agyonvertak, aki angol volt, és a francia, mondjuk a trappereket, vagy telepeseket, azokat megkímélték, tehát elég nagy leszámolás volt. Hát több mint 500 indián volt ott, jött össze a meccsre, és ez a 35 katona. És pont a vezetőjük valami X ezredes, aki az emlékirataiban le is jön, hogy mennyire hülye volt. Hogy... Hát és akkor nem gondoltuk, hogy bármi bajunk lehet. Ez mi, hogy gyertek ki a meccsre. Igen. Nem lesz igen. bajotok. És akkor figyelj, Fradi B középközé lemész, így patti kukizni, hogy jó, akkor megnézem.
De figyelj, ott ma almoztak, itt vagyunk, hát mit nézzünk itt meg, vizé?
És akkor, és akkor már ostromoltak egy erődöt egyébként valahol messzebb, ami egyébként a híre talán még nem ért oda, tehát ennyire amatőrök nem
és
volt.
És ott egy színházi előadással csábították ki őket, és focivese hívtak.
Igen, és akkor vagy egy falovat, ezt még nem tudom, ezeket a sztorikat mindig keverem. És akkor ugye volt még az, annak most olvastam utána, hogy tényleg van-e benne valami, ugye a mezoamerikai labdajáték, hogy mondjuk, hogy a maják, akkor ember igen, áldozat, igen. stb., és hogy tényleg volt ilyen, de azért sokkal kevesebbet tudunk róla, mint amennyit gondolunk, de egyébként meglepően sokat, azt hittem, hogy csak így kitaláció.
De ez valami kosárlabdaszerű, nem?
Szerűvé vált egyébként, de tök jól emlékszel rá. Érdekesség, hogy nagyon ősi, hogy Krisztus előtt 1400-ból, vagy a körületet lelet, már találtak ilyen pályát, ami teljesen egyértelműen olyan, meg hogy 1000 évvel később is olyan volt ez a pálya. Ilyen hosszú, ilyen völgyszerű pályákat alakítottak ki, kifele dőlő, de elég magas falakkal, és eleinte nem volt még benne ez a kosár, ilyen nagy kőkörök, amire gondolsz, igen, hogy azon kellett át juttatni a labdát, mert eredetileg ilyen squash-szerű játék volt, hogy a levegőben kell tartani. És akinek nem sikerül, az veszít. Vagy ha sikerül átpasszolnod ezen a kőkörön, akkor nyertél, vagy akkor kaptál egy nagy pontot, ezt most hirtelen nem is tudom, bocsánat. De hogy nem volt olyan triviális, hogy egyrészt tömörgumiból volt a labda, egy jó 4 kilós tömörgumit képzelj el, és csak csípővel lehetett passzolni.
Tényleg, igen.
Ez nagyon fura, mert hogy ennek megvan, a mai napig játsszák ezt így Mexikó déli részén, mert most kicsit puskáznom kell, hogy hívják, mert Olla Malicli volt az eredeti játék, és azt hiszem Ullama néven fut még mindig.
Igen, ez a csípős passzolás, ez...
És még ilyen viszonylag tradiciális ruhában néha beöltöznek, ami maga után vonza, hogy biztos, hogy meg fog sérülni. Tehát egy 4 kilós labda erősen neki megy a csípődnek, az nem lesz, vagy akármidnek.
Igen, a mexikóiak amúgy is szeretik a csípős dolgokat.
Ó, de szép lecsapás volt. Ez szép volt, szép volt. Egy nagyon hosszan mesélhetnék róla, de nem biztos, hogy ez már érdekli a kedves hallgatókat. Csak tényleg egyrészt tetszett, hogy megint van egy ilyen 1500-2000 éves játék, nem tudom. Megint ez is fönnmaradt, meg hogy a mai napig akkor ez bizonyos áttételeken keresztül megmaradt. És ugye az ember áldozat viszonylag bizonyítottnak tekinthető, de nem egészen biztos, hogy milyen körülmények között meg mi. Volt olyan, amikor azt látjuk, hogy hadifoglyokat kiállítottak egy ilyen, hát egy ilyen megbundázott meccsre, hogy mit gondolom összekötötték a lábukat, vagy mit lehetetlen volt, hogy ők nyerjenek, és kiállították őket a mit tudom, bajnok ellen, és az volt, hogy a vesztest majd lefejezzük, és tényleg. De aztán tényleg volt, hogy olyan összecsapást rendeztek, aminek szakrális jelentősége volt, és akkor a vesztest, mert volt olyan legenda is, hogy őszes, de itt úgy tűnik, hogy a vesztest, meg akkor föláldozták, hogy akkor a fény és a sötétség erői csapnak itt össze, és akkor a legyőzött sötétséget pedig még föl is áldozzuk. Van fej nélkül ábrázolt, meg ilyen levágott fejeket labdaként használó ábrázolás is, tehát ott tényleg az ilyen majákban benne volt a rock and roll. Volt egy csomó olyan fajta ilyen háború proxy jellege is, amiről megint csak beszéltünk már, hogy arról van feljegyzés, hogy két, hát most éppen nem tudom, azték, tolték, maja nem tudom, milyen éppen uralkodó, megegyeztek, hogy rendezünk egy meccset, és akkor X és Y termőterület az a győztesé lesz X ideig. Ahelyett, hogy háborúztak volna, akkor nyomtak egy meccset.
Egy ilyen csípőbolt.
Csípőbolt, ez annyira király. Aztán termékenységi rítusra is van nyom, kozmikus dualitás, ez a jó és a rossz harca, és a majáknál pedig van egy ilyen nagyon ismert ősmítosz, meg ha valakinek az apját, akkor a nagyon gonosz szellemek elkapták, és viszont a levágott fejével ő megtermékenyített egy nőt, és abból ikrák születtek, és akkor kihozták a halálból, és akkor abban is benne van a ball game. Tehát ez a azt hiszem ott a majáknál is volt olyan pálya, hogy a pálya egyik, de szigorúan csak az egyik, a nyugati oldala az a halál, és akkor ha oda viszed a labdát, akkor valami van. Ezt pontosan nem tudjuk, de hogy nyilvánvalóan a halál és a feltámadás, a halál elleni küzdelemnek is volt valamilyen ilyen kulturális szimbóluma. Úgyhogy a vérfociban legyen az emberáldozat, vagy simán a pályán egymásnak a legyilkolása sokkal több van, mint elsőre gondolnánk.
Nem annyira fantasy.
Nem annyira fantasy. Igen, ez a sör, vagy kukorica gőzös, vagy olyan huaszka, vagy bármi pattogatott kukorica, ott tényleg ott volt a kukorica. Emögött sokkal több volt világéletünkben. Rövid ital és foci. Ebből áll úgy látszik a civilizáció.
Még vámpírok.
Tovább a lámpírok, kivéve Magyarországon, mert hogy...
Hát így van, mert mi a Siriusról jöttünk, ugye ezt?
Úgy csavarodik a DNS-ünk, ahogy a toltékoknak. De amiért végképp elhűlünk, szerintem húzzuk le a rolót.
Jó. Elköszönünk, kedves hallgatók, ez volt a 43. adásunk. Köszönjük, hogy velünk voltatok.
Sziasztok! Sziasztok. Walking that yard, wish he had wings to just, you know, fly up out of that joint. Man. If I could fly away, I don't wanna come back no more. I turn around just to see it for the last time. See, now I know, hey, that it won't be easy. I done fought through the battle when I done made it this far. Got a few more feet, but it's still the longest, yo. Man, it's the longest shot I ever had to get in my life. And see, my life ain't right if my right don't right. My niggas can't eat if the fish don't bite. Might raise the gross sales like Mike did Nike. Like Big Brother Almighty, I keep a gamma ray, I'm a G5G. Take a G5 Jeep, G5 deep to someone they burn feet and the Jeep don't speak. Listen, man, they lock you down round her. See, body bagged and gagged and you found round her. It's as serious as the sound round her. The guards guard the ground, 4 pounds round her. And they ain't playing, they just letting you know that anything they want to happen, they can happen real slow. Get the word from upstairs, throw you in that hole. I can't take it, I'm just ready to go. If I could fly away, trying to get it out of the way, and I'm just trying to keep a peace of mind. And I go shank a motherfucker with a peace of mind, 'cause he trying to take a piece of mind. So I'ma slice his ass a piece at a time. But now that they close the door, lock me in a cell 30 deep, but it's built for 10. Tell me what kind of world they got you in, where the barbed wire fences box you in. From now till they turn off the lights, see I'ma read everything in sight. It's kinda hard trying to read at night, but I'ma change my life and help another brother take this flight. If I could fly away, chance to show. Since incarceration, my obligation to rehabilitation. They can punch me high, they can kick me low. Spit on me, it's gonna take more than that for them to break my soul. Man, it's hard for people to understand what it's like to be gated, incarcerated. Most can't take it, but I'ma make it, man, to see better days. It's not good, fly away.